Tudjátok, hogy egy új sorozatnak az elején vagyunk, ugye? És az a cím, hogy miről szól a Biblia, miről szól az egész Biblia. És ugye már volt két bevezető alkalom, és ezen a bevezető alkalommal igazából mindent elmondtam, amit akartam. Tehát ma tudjunk belevágni ebben a történetben, és előveszünk a teremtés történet, ami csak az első két oldal az egész Bibliának. Tehát nem sok, de nagyon izgalmas. Én nagyon izgatott vagyok, mert soha nem prédikáltam a teremtés könyvről, vagy a teremtés fejezetekről, de nagyon izgatott várom, hogy mi lesz mai napon. Egy dolog, hogy ne felejtsük el, hogy a Biblia ugye 66 könyvből áll, nagyon sok sztori van benne, de mégis a Biblia egy fő története van, és ez a története, ez fokozatosan kibontakozik, és kicsúcsosodik Jézus Krisztusban, az ő evangéliumban, és az ő világhódító misszióban. Tehát az egész Biblia egy missziókönyv, jó? Erről van szó, mindig tartsunk ezt a mi szemünk előtt. Tehát a következő 20 hétben nem az egész Bibliát fogunk kifejteni, az egész történelmi háttér, annak kellene 20 év, hanem csak fogunk követni ezt történetet, ahogy van felépítve, ahogy végig húzódik az egész Biblián keresztül. Ezt akarjunk követni a következő 20 hétben. Jó? Tehát a Bibliában akarjunk követni a főszereplőt, ugye? A főhős. Tehát minden film, amikor nézünk egy filmet, figyeljünk a főszereplőről, mert a rendező mindent fog mondani az ő történetről a főszereplőn keresztül, és nagyon kell odafigyelni a történet elején, hogy milyen a főszereplő, milyen az elején, és hogy kezd kibontakozni, és mi az, amit egyre többet tudunk erről a főszereplőről, az Isten. A Bibliában milyen az Isten? Az elején. Milyen az Isten az elején? Isten mire vágyik? Mi az ő terv? Mit akar? És ez hogyan kezd kibontakozni? Erről szól a Biblia. Ez az, amit meg akarjunk érteni. Tehát menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, amit Jézus kért a tanítványokért Lukács 24-ben, hogy Uram, nyisd ki az ő értelmüket, hogy értsék a Szentírást. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Menj, atyánk, köszönjük ezt a vasárnapot, ezt a reggelt, hogy itt vagy velünk, és annyira jó volt az előbb énekelni rólad, és énekelni hozzád. Hiszünk, hogy dolgod van velünk. Wow! Hogy ma is szeretnél szólni hozzánk. Ki vagyunk mi? Hogy ismersz minket, és fontosak vagyunk neked. De, aki a mindenható teremtő Isten vagy, személyesen ismersz minket, és lenyűgöz minket. És kérünk, hogy valójában nyisd ki az értelmünket, engedj, hogy értsük a Szentírást, nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássunk Jézus Krisztust, mert hiszünk, hogy ez egész ő róla szól. Könyörülj rajtunk. És kérlek, hogy könyörülj rajtam. Olyan nagy szükségem van rád, hogy elmondhassam mindazt, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet, Úr Jézus. Segíts, hogy ezt tudom kifejteni, hogy mindannyiunk megértsünk. Így légy velünk a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát Mózes, ugye ő írta az első 5 könyvet a Bibliának, és különösen ő írta a Genézis könyvet, az első könyv a Bibliának, a Genézis, a teremtés könyv. És Mózes, ugye, amikor írta, ki volt a célközönség, amikor megírta ezt a levelet? Kinek írta? Hát a zsidóknak írta, amikor ők fogságban voltak, még Egyiptomban voltak. És amikor az Isten belenyúlt 400 év fogság után, Mózes szeretett volna bemutatni Istent az ő népének. Hogy ez az Isten, ő a teremtő Isten, ő a mindenható Isten, és ő kivált titeket, megvált titeket Egyiptomból, és azért tud ilyen könnyedén legyőzni Fáraót és az egyiptomi istenek, mert ő a teremtő, mindenható Isten. Ez volt a cél Mózes levélnek, hogy bemutatja a zsidók az Istennek. Hogy ő megismerik az ő Istent. Hogy ez az Isten, ő már kapcsolatban van velük, ugye? Az Isten már kiválasztotta Ábrahámot, Isákot és Jákobot, ugye? És az Isten már ismeri őket, és már szövetség kapcsolatban van az ő népével. Ez amit Mózes akarta kihozni ez a levél. Ez volt az ő cél ezzel a levéllel. Olvassunk el, hogy Mózes hogyan kezdi a levelet, miért, hogyan beszél Istenről. Az első vers, nézzük meg az első verset. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Oké, nagyon híres vers. Kezdetben teremtett Isten az eget és a földet. És ez ilyen már rögtön furcsa az egész, mert érdekes, hogy a főnév Isten az többes számban van írva. Elohim, az Istenek. De az ige az egyes számban. Teremtett. Valami nem egyezik. Nem így beszélünk, hogy például, hogy a Máték megy templomba. Mi? A Máték megy templomba? Nem így beszélek, nem egyezik a kettő, ugye? És valahogy, amikor egy zsidó vagy bárki olvassa, hogy az eredeti nyelven most mi van itt? Ilyen több Isten van? Milyen ez az Istennek? Miről van itt szó? Tehát egy kis furcsaság van az elején. Nézd meg a második verset. A második verset azt olvasunk, hogy a föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Úgy szokták mondani, hogy ez az ex nihilo, hogy nem volt föld, egy üresség van, pang volt, és az Isten teremtette a világot ex nihilo, semmiből létrehozta a világot. Tehát nem az anyag az örökké való, hanem csak az Isten. Isten az egyetlen, ami örökké való. Ő az első, mindenek előtt van az Isten. És akkor onnantól kezdve, még nem nézzük meg, de a harmadik vers, a 31. vers, az első fejezet arra szól, hogy Isten hogyan teremtette ezt a világot. És azt olvasunk erről, hogy Mózes beszámol erről, és elmeséli, hogy az Isten megteremtette a világot nagyon könnyedén és nagyon rövid idő alatt. Az Isten beszélt, szólt, és 6 nap alatt megteremtette az egész világot. Azután ezt mondta az Isten, és lett. És nem fogunk tudni végigmenni ezen a 6 napon, mert nincsen elég időnk, és hoztam egy kis gyerekábrát, hogy megértsük és látjuk, hogy milyen volt ez a 6 nap, amit az Isten megteremtette a világot. Hogy is volt ez az egész? És minden bekezdésnél, minden napnál azután ezt mondta Istent. Az Isten szólt, az Isten beszélt, és lett. Az első napon az Isten szólt, ezt mondta Isten, és világosság lett. Szétválasztotta a sötétséget a világosságtól. Érdekes, hogy még nincsen nap, mégis van világosság. Tehát az Isten a világosság a világnak. És akkor a második napon Isten azután ezt mondta az Isten, és megteremtett, és lett a vizek és az eget. Tehát szétválasztotta a vizet az egettől. És a harmadik napon Isten szólt, és az lett a száraz föld és a növények a száraz földön. Negyedik nap, Isten szólt, Isten mondta, és lett a hold, és a nap, és a csillagok a negyedik napon. Az ötödik napon Isten szólt, és az lett, hogy lássuk a halakat, és minden úszó lény, és a különféle madarak az égen. És a hatodik nap, az utolsó napon, Isten ezt mondta, és lett az állatok, barmak, csúszómászok, és az emberek. Tehát az Isten azt mondja a Biblia, hogy Isten megteremtette az egész világot ilyen rövid idő alatt, és nem tudjunk belemenni ez egészben, mert ez nagyon sok idő, de fontos elhinni, hogy az Isten 24 órás napokon keresztül megteremtette a világot. Fontos ez, hogy mi azt mondjuk, hogy az a jó, hogy ez 24 órás. Hát nagyon sok konzervatív keresztény azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy mi ezt elhiszik, így, ahogy le van írva, hogy 24 órás voltak ezek a napok. Én azt hiszem, hogy ez nem a legfontosabb, hogy mi ebben hiszünk, hogy van 24 órás napok itt. Nekünk van szabadságok itt. Nagyon sok konzervatív teológia professzorok, evangelical keresztények, tudnám felsorolni az ő nevüket, akik hisznek abban, hogy sok időn keresztül Isten megteremtette ezt a világot. Hogy ezek a 6 nap, az lehet 6 korszak is, úgy is lehetne értelmezni. Tehát magyar nem kell ezen vitatkozni, mint keresztények, és elhiszünk a Bibliának az ihletességet, hogy tökéletes az Istennek az igéje. De nem az a lényege, és nem az a legfontosabb, hogy Isten hogyan teremtette a világot, és hogy mennyi idő alatt teremtette. Ugye, olyan kevés van itt leírva róla. Nem az a lényege, hanem az a lényege, amit Mózes szeretett elmondani a zsidóknak, az, hogy Isten a teremtő. Ő az egyetlen mindenható, és amit ő teremtett, az minden jó. Minden jó. Tehát az első fejezet úgy van leírva, nagyon különleges refrének vannak. Több ilyen refrén van benne. Isten azt mondta, hogy ami segít nekünk megérteni a fő üzenet ennek a fejezetnek. Például a teremtés napok végén a narrátor azt mondja, és látta Isten, hogy ez jó. És lett este, és lett reggel a harmadik nap, vagy a negyedik nap. És ez a refrén minden nap után megszólal, hogy jó, és lett este, és lett reggel a harmadik nap. Tehát szoktak vitatkozni ezen, hogy ez a harmadik nap, az a jó, szoktak vitatkozni, hogy ez a jó mit jelent. De van szabadságunk, nem kell ezen vitatkozni. Van szabadságunk. És csak mellékesen mondom, hogy ez érdekes, hogy a hetedik nap után nem szólal meg ez a refrén. Nem szólal meg, és lett este, és lett reggel a hetedik nap. Nem szólal meg. Magyarul lehet, hogy a hetedik nap még mindig a hetedik napban vagyunk, még nem ért vége a hetedik nap, még mindig ebben a korszakban vagyunk, amikor Isten megpihent a hetedik napon. Nagyon érdekes. Tehát, inkább az a fontos, hogy Isten az, aki megteremtette a világot, ő az egyetlen teremtő, és amit ő teremtett, az jó. Tehát, és ez egy hatalmas nagy különbség, ami megkülönböztet minket más vallásoktól és más világnézetek. És emiatt ez a nagy különbség, emiatt mi visszautasítjuk más vallások és más világnézetek, ami nem ezt hiszi, hogy van egy Isten, aki megteremtette a világot, és ez jó. Például mi visszautasítjuk a dualizmus féle gondolkodás, ami a görög filozófiából átvettünk. Nagyon sok mindent. És a görög filozófiában az volt a lényeg ebben a dualizmusban, hogy szétválasztották a világot, hogy van az értelmes gondolkodás, a filozófia gondolkodás, az elvek, az elmélet, wow, ezek a szent, ezek a nagyon fontos dolgok. És minden, ami a testhez tartozik, a görögöknek, az nem volt fontos. Lenéztek a materiális dolgok. Neki nem volt fontos az elkölcs, ez csak egy testi dolog, és a görögök nagyon elkölcstelenek voltak. Szétválasztották a kettőt, és ez ilyen dualizmus. És mi keresztények, mi sokszor átvettük ezt a görög dualizmus. Mi is szétválasztjuk sokszor a dolgokat, és a mai világban szétválasztjuk a lelki dolgok a materiális dolgoktól. És ez nem jó. Vigyázzunk itt. A Biblia bíztat minket, minden, amit az Isten teremtett, a materiális világok, a testünk, ez mind fontos Istennek. Fontos, ahogyan táplálkozunk. Fontos, hogy gondoskodunk a testünkről. Hogy egészséges és erősek vagyunk. Ahogyan öltözünk, minden materiális, fizikális dolog ugyanúgy fontos Istennek. Mert minden fontos neki, a lelki világ és a materiális világ fontos Istennek. Nem választjunk szét, ami történik hétfőtől péntekig, vasárnapon. Mert mind a kettő fontos, a munkahelyünk és a pihenőnap. Minden fontos neki. Van egy másikféle dualizmus, amit a teremtés történeten keresztül visszautasítjuk. Ez a yin-yang, ez a kínai féle gondolkodás. Ott minden egyben van. Van egy erő, ami a forrás mindennek, és ez a yin-yang, ugye ez az alapja a Star Wars-nak, az egri, vagy nem a csillagháborúk, nem az egri csillagok. Csillagok háború, ott megnézzük, Tünivel mentük, és megnézzük az egri csillagok, és fantasztikus volt. De a csillagok háború, ugye, legyen az erő veled. Mi az erő? Legyen az erő veled. Hát ez egy yin-yang erő. Mert ebben ez egy erőforrásból származik a jó és a gonosz. Mind a kettő egyben van. És mi azt mondjuk, nem. Amikor az Isten megteremtette a világot, akkor eredetileg minden csak jó volt. És ő jó. Nincs semmi gonosz az Istenben. A gonosz az csak sokkal később jött. A gonosz nem egyenlő Istennel. Az csak sokkal később jött. Visszautasítjuk a panteizmus. A panteizmus, ami a keleti vallásokból jön, a buddhizmusból jön. A keleti vallások úgy látják ezt a fizikális, materiális világ, és az emberek, hogy mi része vagyunk egy nagy léleknek. És mindannyiunk tartozunk ehhez az Istenhez, ez a lélekhez. Tehát nem különböztetik a teremtő Istent a teremtménytől, hanem összemossa az egész, a panteizmus minden Isten. És mi keresztények, nem, mi visszautasítja ezt a féle gondolkodás. Van egy teremtő Isten, és mi vagyunk az ő teremtmény, és ez a világ ő teremtette, nem ugyanaz. És visszautasítjuk a modern nézetet, hogy a materializmus, ahol a tudomány azt mondta, hogy csak ez a világ létezik, nincs Isten. Nincs lélek az egésznek. Csak amit mi látunk, az, amit létezik. És mi ezt visszautasítjuk. Visszautasítjuk a nihilt. Mert ha csak ez a világ van, és nincs Isten, akkor értelmetlen az egész világ. Fogalmunk nincs, hogy hogy kell élni. Fogalmunk nincs, hogy miért vagyunk itt. Visszautasítjuk ezt a materializmus nihil, hogy csak káosz van. És ezek nagyon népszerűk. Nagyon sokan hisznek ebben. Ez egy óriási különbség van a keresztény között, és ezek a másik vallások és világnézetek között. Az alapja a mi hitünknek az, hogy az Isten a teremtő, és mindent, amit ő teremtett, az jó, és ő maga jó. És nem véletlenül, hogy a kereszténység volt a melegágy a tudománynak. Nem véletlen, hogy a tudomány kinőtt a kereszténységből. Nem véletlen, hogy az első tudósok mindegyik keresztény voltak. Hittek ebben a világnézetben. Kopernikusztól Galileótól Newton, mindenki ezzel a világnézettel rendelkezett. Az Isten megteremtette a világot. És van rend, van szabályok, van tények, amit mi megérthetjük, mert az Isten képmására vagyunk teremtve. De a tudomány kinőtt ebből a keresztény világnézetből. És ez a lényege, hogy Isten a mindenható. Ő jó, és amit teremtett, az jó. Egyébként van Jézus Krisztus a teremtés történetben, az első fejezetben? És na, hogyan teremtette a világot? Hát azt mondom az előbb könnyedén, mert ő csak szólt, ugye? Isten mondott valamit, és lett. Igen, erről beszél az Ószövetség. Nem erőből és nem hatalomból, hanem az ő szavából. Szólt és lett. Ezt mondta és lett. És János evangélium úgy kezdődik, nézzük meg, János evangélium. Jézus, János azt mondja, hogy az a szava, az Istennek a szava, az Jézus Krisztus. Kezdetben volt az ige, az Istennek a szó. És az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az az élet volt az emberek világossága. És tudjuk, hogy ez Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztus az ige. Jézus Krisztus ott volt a teremtés történetnél. Ott volt az elején, és az Isten mindent Jézus Krisztuson keresztül megteremtett. Akkor lassuljunk le most, és ahogyan ez Isten megteremtette a hatodik napot. Nézzük meg a 26. verstől a 28. vers, amit az Isten teremtett a hatodik napon. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarén, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik-mászik. megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, és az égmadarain, és a szárazföldön mozgó minden élő lényen. Mi az, amit itt fontos? Mi az, amit csodálatos? Mi az, amit itt lenyűgöző erre az egészre? Most Isten, nem Mózes, hanem Isten mondja magáról, és beszél magáról többes számban, ugye? A mi képmására teremtjük az embert. Most az Isten kihez beszél? A mi képmásunkra. Hát Isten beszél a több személy az Istennek. És mi tudjunk, hogy a Biblia beszél arról, hogy az Isten egy szent háromság Isten. Egy Isten, de három személy. Atya, Fiú, Szentlélek. És itt már rögtön a Biblia elé már látjuk utalások erre, hogy van három személy az Istennek. A teremtő Istenünk ugye nem olyan, mint a mitológia Istenek, ahol rengetegen vannak. És a Biblia Isten, a Szent Háromság Isten nem olyan, mint Alla, aki egyedül van, ugye? Az Isten három személy, Szent Háromság Isten. És gondoljunk bele, hogy az Isten csak egy személy lenne. Nem tudom, gondolkoztál ezen? Akkor Isten mit csinált az örökké valóságban, mielőtt megteremtett minket? Ha ő csak egyedül van, egy személy, unatkozott? Beszélget magával? Esetleg magányos volt? Esetleg szeretet hiánya volt? Fura így beszélni, gondolkozni. De mit csinált az örökké valóságban? Várta, hogy mikor fogom teremteni világot, és egyedül volt ebben az egészben. Azért teremtett minket, hogy bepótolja valamilyen szükségletet? Szüksége volt, hogy valaki imádja őt? Furán hangzik így gondolkozni, de muszáj így gondolkozni. Isten miért teremtett minket? A történelemben mindig szokták ezt a kérdést föltenni. És a babiloniak azt mondták, hogy a Marduk Isten azért teremtett minket, mert neki szüksége volt dolgozóknak. És a babilon király, aki képviselt az Isten, azért volt neki rengeteg rabszolga. Mert ezek a rabszolgák megcsinálták az Istennek a munkáját, mert ők így látták az Isten. Hogy neki szüksége volt, hogy valaki dolgozon. Isten miért teremtett minket? Miért? Fontos ezen gondolkozni. Fontos, hogy kicsit lelassuljunk és elmélyülünk ebben az egészben. Az Isten azért teremtett minket, a Szent Háromság azért teremtett minket, mert akart bevonni minket az ő közösségben. Ez Isten keresett gyereket, ez Isten keresett egy családot, az Isten egy teljes boldogságban élt, egy teljes szeretet közösségben élt. A Biblia beszél erről, hogy az Istennek nem volt szükség semmire és senkire. Ő nagyon jól el volt, ők hárman. És ebben a boldogságban ő akart adni, és azért teremtett minket, hogy bevonjon minket ebben a szeretett közösségben, hogy megáldjon minket saját magával, hogy részesüljünk ebben a boldogságban. És azért hívják az Isten, hogy ő olyan, mint egy kiapadhatatlan forrás, ami csak adni akar, csak adni tud, neki nincsen szükség semmire. Csak adni akar az ő szeretetből nekünk. Isten a fő szereplő a Bibliának, és ez az ő fő vágya, hogy szeretet kapcsolatban éljen velünk. Hogy legyen neki egy család, egy nép, aki meg tudja áldani és bevonni ebben a szeretet közösségben. Olyan csodálatos gondolni erre. És így kezdődik a világ legcsodálatosabb dráma. Hogy ilyen az Isten, és ez az ő vágy, és erről szól az egész Biblia, hogy ez az ő terv, hogy fog szépen kibontakozni. Hogy az Isten szeretett kapcsolatban éljen az ő népével. Személyesen, ugye, azért megteremtette Lilát, hogy személyes szeretett kapcsolatban éljen vele, és egyéni emberekkel. A teremtés története innentől kezdve arról szól, hogy Isten hogyan lép kapcsolatban az ő népével, amit ő megteremtett. És a Biblia azt mondja, hogy az Isten egy szövetség kapcsolatban lép az emberrel. De mit jelent szövetség kapcsolatban lépni valakivel? Annyit jelent egy szövetség kapcsolat, hogy ez egy hivatalos kapcsolat, egy formális kapcsolat, mintha amikor két ember összeházasodnak, van egy esküvő. Vagy amikor valaki belép egy gyülekezetben, és taggá válik, ez egy formális dolog, ez egy szövetségbe lépés. És az Isten egy szövetség kapcsolat van velünk. Most honnan tudjunk, hogy az Isten egy szövetség kapcsolatban lépett Ádámmal, mert azt a szót, szövetséget nem olvasunk a teremtés történetben. A textus nem mondja itt. Úgy, hogy a textus nem használja azt a szót, hogy Szent Háromság, de mégis ott van. Amikor Isten kötött szövetséget Dáviddal, 2. Sámuel 7-ben, ott se használja azt a szót, hogy szövetség, csak a 89. Zsoltárban tudjunk, hogy az egy szövetség kapcsolat volt. Tehát mi is később hivatalosan tudjunk, Hósiás 6-7, így hangzik. De ők megszegték a szövetséget Ádámban. Tehát ott Hósiás, ugye Isten mondja Hósiásen keresztül, hogy igen, én kötöttem szövetséget Ádámmal. Vagy Jeremiás 33-ban, ezt mondja az Úr, ha már nem lesz érvényben a napra és az éjszakára vonatkozó szövetségem. Tehát az Isten szövetséget kötött a nappal és az éjjel. Akkor beszél róla később, ez egy szövetség volt. És nagyon jól tudjunk Róma 5 alapján, hogy igen, ez egy szövetség, ami Isten kötött Ádámmal. Most mi az, amit tudnunk kell erről a szövetségről? Tehát Isten szövetség kapcsolatban van az egész világgal, de úgy tekint az emberről, hogy mi vagyunk ennek a közbenjáró, ennek a szövetségnek. A kettő között, Isten és az állatok között, Isten és az egész világ között. Isten megteremtett minket az állatok fölött, de az Isten alatt egy nagyon különleges helyet adott nekünk ebben a világban, hogy mi uralkodjunk a világ fölött. Ez Isten úgy tekint ránk, mint királyi kertészek. Milyen nagy dolog az, hogy mi képviselhetjük az Istent ezen a földön. Isten, ugye, feladatot adott az embereknek. Feladatot adott. Elvárásai vannak felénk. Feltételek vannak ennek a kapcsolatnak. És ha az ember nem tartja be, arra is olvasunk, hogy vannak következmények, és ez mindjárt fogunk ezt látni. Tehát a szövetség segít nekünk megérteni, hogy mit jelent, hogy az Isten képmására vagyunk megteremtve. Most azon kívül, hogy az Isten hív minket, hogy szeretett kapcsolatban éljen velünk, mi az, amit ő elvár tőlünk? Nézzük meg. Minden itt van, ezek a rövid versekben, minden itt van, ami nagyon fontos az életek. Minden itt van mag formában. Az első, amit már mondtam, amit az Isten kér tőlünk, az, hogy uralkodjunk. Hogy az Isten arra hívott minket, hogy azt a gyönyörű szép világot, amit ő megteremtett, hogy ez a mi dolgunk, hogy ezt fenntartsunk. Fenntartsunk ezt a gyönyörű világot. Hogy dolgozunk az Isten dicsőségére, ahogy azt jelenti, hogy szép legyen ez a világ. Hogy mindent megteszünk a közös jóra, hogy jól menjen a dolgok az Isten világában. Azt jelenti, hogy mi uralkodunk, ugye? És ránk bízta ezt a feladatot, mint kicsi királyok és királynők, hogy gondozzunk és vigyázzunk erről a világra. Tehát Isten teremtett minket, mint közbenjáró, hogy gondozzunk és vigyázzunk az Isten világra, de az egészre, nem csak egy kertre, nem csak, hogy tiszta legyen a levegő, és tiszta legyen a víz. Mint keresztények, nekünk kellene lenni a legnagyobb zöldesek. Pedig keresztények, mi visszavonulunk ettől. De ez nem csak a világra, vagy a földre vonalkozik, ez mindenre vonalkozik, erről mindjárt fogunk megnézni. Tehát a munka jó. Az Isten teremtett minket a munkára, hogy dolgozunk. És itt a teremtéskönyvben nagyon sokat beszél a munkára. És nagyon, nagyon fontos, hogy mi ezt jól megértsük, hogy Isten mit gondol a munkáról. Oké. Tehát most fogunk kezdeni a második fejezet. Második fejezet ezzel kezdődik, és Isten kezd beszélni a munkáról és ezek a dolgokról. Érdekes, hogy az első fejezetben Mózes használja azt a szót, hogy Elohim, Isten. De a második fejezetben nem, hanem Yahweh használja. Tehát az Istennek a nevét használja. Milyen érdekes, egyre többet tudunk Istenről. Ugye, meddig nem ismersz valakinek a nevét, akkor az a másik élet olyan kicsit személytelen. De onnantól kezdve tudom, hogy ez Samu, akkor ez Samu. Valahogy egy kapcsolat van. Nagyon fontos, az Isten adja az ő nevét, hogy Jahvé az én nevem. Már ismerjük őt jobban. A második fejezet, ez is a teremtésről szól. Az első fejezet egy panoráma, de most a második fejezet, ami kiegészíti, és részletezi ezt a hatodik napot, amikor az Isten megteremtette az első emberpárt. Tehát először nézzük meg, hogy Isten hogyan beszél a munkára, mert ezzel kezdi, ugye? Tehát érdekes, hogy mielőtt az Isten megteremti az embert, már kezd beszélni a munkáról. Érdekes, mielőtt megteremtett az embert, már kezd beszélni a munkáról. Második fejezet, 5. verstől 9. vers. Amikor az Úr Isten a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, semmi nem volt, mert az Úr Isten még nem bocsájtott esőt a földre, ember sem volt, aki a földet művelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld színét, még egy kicsit. Azután megformálta az Úr Isten az embert a föld porából, és az életet lehelt az órába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, aki formált. Sarjasztott az Úr Isten a földből mindenféle fát, szemere kívánatosát, és eledelre jót, az élet fáját is, a kert közepén, még a jó és rossz tudás fájának. Tehát mielőtt az Isten megteremtette az ember, már kezdett beszélni a munkáról, hogy ő lesz az, aki fogja gondozni a világot. Neki kell vigyázni mindenre, de munka vár rá, milyen nemes feladatot fogja kapni, hogy Isten képvisel. És ezután megteremtette az embert, rögtön elhelyezte őt a kertbe, hogy művelje a kertet. 15. vers, hogy ez a fő feladat. Isten elhelyezte a versben, hogy művelje. 15. vers. Fogta tehát az Úr Isten az embert, és elhelyezte a Éden kertjében, hogy művelje és őrize azt. Ez a mi dolgunk. Dolgunk van, az Isten hív minket a munkára. És Isten rögtön hozzáteszi, 16. versben, 17. versben, a feltételek és a következmények a szövetségnek. Ezt parancsolta az Úr Isten az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakulsz. Tehát itt van a feltétel, és a következménye a szövetség, ami az Isten elhelyezte az első embert. De most figyeljük meg, Isten egy nagyon radikális dolog fog rögtön ezután mondani. Amikor közben beszél a munkáról, ugye? Sokat beszél a munkáról, és beszél az ő szövetség Ádámmal, az ő kapcsolat Ádámmal, és a munkáról, és kezd beszélni a harmadik dologról. Kezd beszélni a harmadik dologról. A 18. versben. Azután ezt mondta az Úr Isten, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. És ez micsoda? Valami nem jó az édenkertben? Mert az előbb minden nagyon jó volt, de most van valami, ami nem jó. És az, amikor az ember egyedül van. Amikor az ember magányos. Amikor az ember egyedül van a munkában és az életben. És összeköti a két dolgot is az Isten. Érdekes, hogy Isten ott van vele, de az Isten azt mondja, én nem vagyok elég neked. Itt a paradicsomban nem jó egyedül lenni. És az Isten mit csinál? Segítőtársat fog adni neki. És segítőtársat ad neki a munkában, és az életnek, és nem ezeket szétválasztani. És az Isten ezt rögtön csinálja? Nem rögtön csinálja. Először feladatot adott Ádámnak, munkát adott Ádámnak. Erről olvassak a következő versben, 10., 19. és 20. versben. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élő lénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatoknak. Most próbáljunk ezt elképzelni. De ott vagy, Ádám ott van, és az Isten előviszi az összes állatokat, hogy oké, Ádám, nevezd meg őket. És fogja, most mi, nekem kell megnevezni ezek az állatokat? Ez, mit tudom én hosszú nyaka van, zsiráf legyen a neve. Zsiráf, jó? Jó lesz? Oké, zsiráf. Hú, ez egy nagy macska. Hát nem tudom. Oroszlán, legyen oroszlán! És akkor ilyen kis földön csúszó mászó jön, hát nézd meg, olyan érdekesen fogja kezdeni, legyen egy imádság sáska, vagy imádkozó sáska. Tehát nem tudom, hogy az Ádám hogyan tudta ezt megcsinálni, de biztos, hogy én ott lettem volna, a 10. állatnál már kifogyott az összes kreativitásom, és inkább te nevezd meg őket, hagyj nekem békén, nem tudom, mit, nekem nincsen biológiai szakom, mit mondjak itt. És az Isten mondja, nem Ádám, te adjál neved neki. De hagyjál neved neki. És az Isten ilyen munkára hívott minket, hogy nekünk kell gondolkodni, nekünk kell döntést hozni, nekünk kell művelni és nevelni ezt a világot. Az Isten erre ilyen munkára hívott meg minket. Nagyon komolyan kell venni. Minden vezető nagyon jól tudja, hogy mennyire nehéz döntéseket, apró döntéseket, nagy döntéseket hozni, felelősséget vállalni. Én olyan könnyen passzívvá válhattam. Isten, te csináld. Nem, Robikám, te csináld. Te legyél a vezető. De döntsd el, hogy mi folyik itt. Ez az, amit az Isten elvár tőlünk, hogy vezessünk és uralkodjunk ezen a földön. Isten nagyon komoly veszi ezt. Tehát ebben a sok munkában, Azon a hatodik napon Ádám belefáradt, és nagyon magányos lett. Nincs segítőtársam. És Isten egy csoda művelt neki, következő versekben. Mély álmot bocsájtott azért az Úristen az embere, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldal bordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett az oldalbordát az Úristen, asszonnyá formálta, és oda vezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, és testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Wow, ez már igen, ugye? Szerelem első látása. Ez nem egy állat, ez nagyon szép, ugye? És Ádám a női meztelen testben beleszeretett. Wow, nagyon vonzó. Nagyon beleszeretett Évában. Hogy mondjam el az én történetem, amit hasonlít. Amikor én megértettem az Istennek az elhívása az én életemben. Soha nem felejtem el, mert ez is nagyon meglepett engem. Én 93-ban jöttem Magyarországra, azt gondoltam, hogy én itt leszek egy évig, szolgálok az Isten, Szegedre hívtak minket, a Timotheus társasággal. Lementem egy évre, alig vártam, hogy visszamenjek Colorado-ban, és ott fogok szolgálni az Isten a hegyek között. De amikor itt voltam Szegedre, már egy pár hónap múlva, már annyira beleszerettem Magyarországban, az emberekben, hogy tudtam, hogy oppá, Istene, becsaptál engem. Itt akarsz látni engem, szolgálni téged? Erről szól az én életem, és megértettem, hogy ez az én elhívásom, hogy ez is itt akar látni engem, hogy itt szolgáljak Magyarországon, és vissza fogok jönni, és itt fogok élni. És közben volt egy baráti kapcsolat Tünnivel, ami nagyon jól kezdett menni, és kezdtem szeretni őt, és elmondtam a Timotheus társaság vezetőknek, és azt mondja, Robikám, itt nincs randizás. Szakítani kell ezt a kapcsolat, de vagy a vezető a csapatnak, nem szabad ezzel foglalkozni. Jó van. És akkor nem foglalkoztam Tünnivel. Emlékszem, hogy imádkoztam, hogy Uram, akkor legyen meg a te akaratod, és mint Ádám, hagyd aludjak el. És ha az akarat, hogy Tünni legyen a feleségem, akkor nincs ki a szemem, hogy akkor hagyd tudjam, hogy ő az. És következő 6-7-8 hónap alig beszéltünk. Foglalkoztunk a misszióval. Az én amerikai csapatom visszament, és most már lehetett randizni. Lejöttek a magyarok, Baczynszky Laciék, aki éppen itt van, és ott voltunk együtt 94 őszen. És nekem akkor szabadságom volt randizni Tündivel. És emlékszem pontosan az, hogy is, mikor is történt ez az egész. Hogy ott voltunk egy nyáron az ifjúsággal, és Tündi éppen egy fürdőruhában volt. És valahogy csak kinyílt a szemem, wow! Ez már az! Ő lesz a feleségem! És a többi történelem. Itt vagyunk mi ma. Tehát érdekes, hogy az Isten hogyan megteremtette Évát Ádámból. Ádámból megteremtette Évát. És nem a porból. Megteremtette Évát Ádámnak is, hogy ő legyen a segítőtárs a munkában. És Ádám megnevezte őt. Ádám adott neki nevet. Asszonyember legyen a neve. Tehát magyarul vezetni kell őt. Egyértelmű, hogy Ádám itt a vezető. Ádám itt a vezető. Tehát nem csak egy kapcsolat, hanem közös céljuk van, hogy beteljesítik azt az elhívás, ami az ő életünk van, amit Isten adott neki. Nekik együtt kell képviselni Istent. A kettő együtt van. Elhívás és kapcsolat. Segítőtárs a munkában, a magányban. Bármennyire úgy tűnik, hogy a férfinak van tekintélye a nő fölött, az ige sok-sok minden hozzátesz, ami olyan szépen kiegészíti ezt a kapcsolatot köztünk. Nézzük meg egy párat itt. Mind a kettő, azt olvassuk, hogy mind a kettő, a férfi és a nő, az Isten képmására van teremtve. Mind a kettő. Amit azt jelenti rögtön, hogy egyenlő érték van. A nő és a férfi az Isten képmására van. Egyik se értékesebb, mint a másik. Dehogy is. És olyan szépen mi kiegészítjük egymást. Csak együtt, kettő együtt látjuk az Istennek a teljességét, hogy mit jelent, hogy mi az Istennek a valósága. És olyan, mint egy éremnek a két oldala, kell a férfi és a nő, hogy értsük az Istennek a valóságát. A másik az, hogy Éva a nő, ő a segítőtárs, ugye? És érdekes, hogy ez a segítőtárs szó, a héberben ézer kenegdó. Tündi az én ézer kenegdom. Olyan jó hangzik, ugye? És ez az ézer kenegdó szó, az Isten ezt használja magáról később az Ószövetségben, hogy ő az ézer kenegdó Izraelnek. És aki segít, az segíti a gyengén. Tehát a nő, az nem jelenti, hogy ő gyengébb, sőt lehet, hogy ő erősebb. De az ő szerepe, hogy ő segítő társ legyen. Ez az ő szerepe. Nem egy alárendeltség, de az új szövetség azt mondja, hogy alárendeli magát az ő férjének, és már a hetekben látom több házasság, ami ezzel küzd. Mert van egy nő, aki kitalál valamit, mi ebben az irányba fogunk menni, gyere, segíts nekem, hogy megvalósítsam ezt. Nem. Nagyon tévedsz. Nagyon rossz irányba, ha mész. A Biblia azt mondja, hogy alárendel magát, segíted őt, hogy mi közösen ugye teljesítjük az Istennek a elhívás az életünkben. A harmadik, a 24. versben ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ezért lesznek ketten egy test. Csodálatos, ugye, hogy a férfinak kell ragaszkodni az ő feleségének. A férfinak kell indítványozni és menni utána. Az Isten hívja mi férfiak, hogy mi közel legyünk és keressük meg a feleségünket. És ez nagyon-nagyon nehéz. Mint férfiak, hogy hozzáteszünk az új szövetséget, az Efészus levél, nekem kell vezetni Tündit, hogy beteljesítjük az elhívásunkat, követnem kell Isten, de ugyanakkor kell ragaszkodnom a feleségemhez, és ez nem mindig könnyű. Vezetni őt, és szeretni őt. Nem könnyű mind a kettőt csinálni ez együtt. És a negyedik dolog, amit olvasok a 24. versben, folytatom, és ezért lesznek egy testé. Még mind a ketten mesztelen voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. Az egy testre hív minket, az intim kapcsolatra hív minket. Szövetség kapcsolatra hív minket, hogy házasságban éljünk. Ez az alapja a keresztény házasságnak. Akkor foglaljunk össze. Foglaljunk össze, miről van itt szó? Mit jelent, hogy az Isten képmására vagyunk teremtve? Három dolgot említettem eddig. Hogy az Isten szeretet kapcsolatra hív minket egyénileg, és mint egy család. Hogy élvezzük a vele való kapcsolat. Ez az első. Ez az első. Hogy mi szövetség szeretet kapcsolatban legyünk az Istennel. Másik az, hogy az Isten arra hívott minket, hogy képviseljünk őt, dolgozzunk az ő dicsőségét. Ez a célunk a közös jót. Szolgáljunk, hogy minden egyes ember végezi az ő munkát, mindegy, hogy tanár, rendőr, postás, bankár, polgármester, Isten arra hív minket, hogy ne egy karriert építsünk, ugye? Hanem úgy tekintsük a munkánkra, mint egy elhivatás, hogy Isten képviseljünk. Azt tudom mondani, aki a legcsodálatosabban beszél erről, ez a Jordan Peterson. Lenyűgöző. Jordan Peterson úgy éli az életét, mintha Isten létezik. És innen veszi az ő gondolatait, hogy Isten arra hívott minket, hogy áldozatot hozzunk. Ugye? A férj hozza az áldozatot, ahogy Krisztus szereti az egyházat. Hozzunk áldozatot, és szolgáljuk másokat, és itt találjuk meg az értelme az életnek. Nagyon ajánlom Jordan Peterson, ahogy beszél az élet értelméről. Csodálatos. A harmadik, hogy kapcsolatban éljünk egymással. Hogy az Isten és én az nem elég. Magányos volt Ádám a paradicsomban, akkor mennyivel magányosabb tudunk lenni egy bűnben esett világban? Senkinek gondolja, csak én és Isten. De hogy is? Közösségi lények vagyunk. A Szent Háromság képmása vagyunk teremtve, ők egy tökéletes közösségben éltek, és Isten arra hív minket, hogy mi szeretett közösségben kapcsolatban éljünk egymással, nem jó a magány. Ez a Covid vírus, a karantén emiatt pusztítja az embereket. Isten hívott minket gyülekezetekben, kapcsolatokra, közösségre, hogy így éljünk az életünket. Az új szövetségre nézve nem csak a házasság a fontos, ugye? Ha valaki egyedülálló itt, az Isten ugyanúgy bíztat mindenkit, mint egyedülálló is, hogy fontos a kapcsolat, fontos a közösség, fontos a szeretet. Éljünk szeretett közösségben egymással. És még hozzá kell tennem egy negyedik dolog, ami fő parancs, amiről olvasunk itt a teremtés történetben. Ha visszamennék a 28. versben, az első fejezetben, arra olvasunk, hogy Isten megparancsolta nekik, hogy uralkodjanak, de mit mondott előtte a 28. versben, hogy szaporodjatok, és az megelőzte az uralkodást. Tehát a gyerek nevelés, egy gyerek az ugyanolyan fontos. És az Isten arra hív minket, hogy szaporodjunk, töltsünk be a föld színét. És az új szövetség változata annak, hogy a lelkileg a szaporodás olyan fontos, mint a fizikális szaporodás. Az Isten szemében nagyon fontos a gyerek nevelés. És érdekesen volt írva ez az egész fejezet, amikor töltöttem és készültem a prédikációra, folyamatosan azon járt az én agyam, hogy milyen fontos, hogy ezek a gondolatok jönnek a versben, de egymás után jönnek a kapcsolat Istennel, a munka, a házasság és a gyerek, és ezek össze vannak fonodva egymással. Nem lehet szétválasztani őket, direkt. Mert ez Istennek minden négy fontos. És amikor a Biblia beszél erről a harmóniáról, erről a salomról, erről van szó. Amikor ez a négy dolog az életünkben van, és van salom, van az én Istennel való kapcsolatom, van az elhivatásom, van a közösség, a társammal való kapcsolat, és egy gyerek, a szaporodás. És amikor ez a négy helyén van, és össze vannak fűzve egymással. Nem az egyik fontosabb, mint a másik. Minden négy fontos. Ez a salom. amiről ír itt a Biblia. Ezek a legnagyobb értékek az egész életnek is itt vannak magformában a teremtés történetben. Ezek a legnagyobb boldogság források. És amikor mi szétválasztjunk ezeket egymástól, akkor minden bajunk lesz, széteszik a salom. Erről lesz a jövő hét, amikor a bűneset jön, széttörik az egész. És onnantól kezdve csak problémák vannak. Be kell fejeznem, de hol van Jézus Krisztus a teremtés történetben? Hol van Krisztus ebben a történetben? Hol van az evangélium a teremtés történetben? Azt kell, hogy mondjam, hogy engem lenyűgöz a hegyek. Engem lenyűgöz a tengerpart. Amikor ott vagyok, az úgy itt tudnék maradni, csak bámulni a hegyeket vagy a tengerpartot. És gondoljunk bele, hogy Jézus Krisztus ott volt a teremtésnél. A 8. Zsoltár beszél arról, hogy Jézus ott volt a teremtésnél. A 8. fejezet, a példabeszél arra beszél, hogy a bölcsesség megszemélyesíti, és az a megszemélyesített bölcsesség az Jézus Krisztus volt. És ott volt a teremtésnél. Nézzétek utána, olyan lenyűgöző az egész. De gondoljunk bele, hogy Jézus ott volt, uralkodott, és látta a csillagok, megteremtette a hegyeket, a tengerpartot, az egész univerzumot, és Jézus Krisztus már akkor tudta, hogy ezt el fogom hagyni az én mennyi atyámnak a palotáját. És én lejövök ebben a bűnben esett világban, és én meg fogok születni, mint egy kis baba. És mint egy kis baba, Jézus Krisztus felnőtt, nagyon nagy szegénységben, egy kis faluban, egy kis eldugott országban, és emberé vált, felnőtt, és kb. 30 évesen elkezdett tanítani. És Jézus Krisztus kezdett tanítani, és az emberek imádták. Nagyon szerették. Jézus Krisztus olyan bölcs dolgokat mondott, és gyógyította az embereket, és az emberek rohantak után, és nagyon megszerették őt. De Jézus azt is tudta, hogy a papok nagyon irigyek lesznek. És a papok nem fogják ezt bírni. És a papok szándékozták, hogy megölik. És a papok oda vitték a tekintélyes emberek előtt, és vádolták mindennel. És megkínozták, leköpték, kigúnyolták, megkorbácsolták a hátát, megvádolták mindennel. Szenvedett a Golgotai kereszten, és amikor Jézus Krisztus ott volt Poncius Pilátus előtt, és mindenki előtt, csendben maradt. Nem mondott semmit. Nem próbálta lebeszélni őket. Úgy is lehetne mondani, hogy Jézus várta, hogy én megyek a keresztre. Mert ez a kereszt vár rám. És én vállalom ezt a keresztet, mert én csak így tudom megmenteni az én népemet. És én feláldozom magamat értek, és aki hisz én bennem, annak örök élete lesz. Tehát a Szent Háromság Isten második személy oda ment a Golgotai kereszthez, mert nem akart tölteni az öröki valóságot Laci nélkül. Azt mondja, én leteszem az életemet Laciért, hogy Laci tudjon tölteni velem az öröki valóságot. Csendben maradok. Jézus Krisztus, ő volt a bárány. Jézus Krisztus miatt ő vállalta az egészet, hogy mi szeretett kapcsolatban élhetünk, személy, egyénileg, és mint egy család, mint egy nép, a Szent Háromság Istennek. Erről fog szólni a Biblia. Röviden, ezzel kezdtek az első alkalom a teremtés történet. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, annyira jó volt az előbb énekelni, hogy te vagy az, aki lenyűgözöl minket. Te, aki megteremtett az egész világot, egész univerzumot, és néven szólítod a csillagokat, te ismersz minket ugyanúgy. a mi kis agyunk nem tudjunk ezt felfogni. A mi kis agyunk nem tudjunk felfogni, de mennyire szeretsz minket. Felfoghatatlan. Értjük, de felfoghatatlan. És köszönöm, hogy hívhatjunk téged, Jahvé. És hamarosan fogunk hívni téged, Ábrahám, Ísák és Jákobnak az Istene. Milyen Isten vagy? Megmondod a nevedet nekünk, és elküldöd a fiadat. Értünk. Milyen lenyűgöz ez az egész dráma. Úr Jézus Krisztus, kérünk, könyörülj rajtunk. Nyisd ki az értelmünket, engedj, hogy értsük a Szentírást. Kérlek, nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássunk téged, Úr Jézus Krisztust. Vonz minket magadhoz egyénileg, hogy tudjunk részesülni abban a szeretett közösségben, amiben vagy. Hogy tudjunk azt átélni és tapasztalni. Győzd meg minket nap, mint nap, hogy fontosak vagyunk neked. És az a cél az életed, az életünkkel, hogy átéljünk és élvezünk ezt a veled való szeretett kapcsolatot, és hogy téged képviseljünk ezen a földön. Győzd meg minket, hogy mennyire fontos a közösség, mert mi közösségi lények vagyunk. Engedj, hogy úgy bánjunk egymással, mint királyok és királynők, hogy adjunk ezt a tiszteletet, ezt a méltóságot egymásnak, mint férfi, mint nő, mint férj, mint feleség, és hogy komolyan vegyünk, hogy szaporodjunk, lelkileg, fizikálisan, minden értelemben. Úr Jézus Krisztus, köszönjük. Köszönjük, hogy a mi kis sztorink, a mi kis életek, a mi kis történet bekapcsolódik a te nagy történetben, és értelmet kap. Milyen nagy dolog az. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a sarok gyülekezetet. Kérünk, hogy áld meg minket saját magaddal. Kérünk, hogy áld meg minden gyülekezet Magyarországon saját magaddal, az evangéliummal, a te dicsőségedre. Jézus Krisztus nevében. Amen.